Gulyás Pál emlék est a Csapókerti Horváth Árpád művelődés otthonban 1969. május 17-én. Emlékbeszédet mond Németh László, bevezeti Kis Tamás.
Nagyon szép, kedves ifjúság! Debrecenben régi hagyomány, baráti, rokoni, tanítványi körben a géniuszláng ápolása. Csokonait egy-két barát, tanítvány már halála percében a valódi nagyságában látta, például Szent Györgyi doktor és Dombi Márton, talán igazabban is hívebben, mint Kazinczy vagy Kölcsey Ferenc. A vádlott Adi mellett is egymásra talált itt néhány hívő és barát keze. Gulyás Pál költői hagyatéka körül szintén van egy mindig táguló kör, amelyet a hűség, a feltámasztó szeretet köt hozzá több mint negyed százada. Persze a költő igazi érvényét az idők hozzák el, ha több nemzedék, nemzet nő fel körötte, amelynek visszadobban rá szíve. A lángnak mégsem szabad kialudni. Ha Gulyás Pálnak nincs is még megnyugtató irodalomtörténeti élete, versei kimaradtak az iskolakönyvekből, antológiák szűken mérik megrázóan szép verseit, azért már nem lehet azt mondani, amit valaha maga mondott, egy-két agyban csillog csak költeményem. Hogy aztán mikor jön el az az idő, amit utolsó versében kiskörének üzent, én Parsifál fényébe öltözöm és széttöröm alföldi börtönöm, az ő igazi érvényének a titka. Világosan látta, megírta, hogy feltámadása se lesz könnyebb, mint sikerekre sose vágyó emberi élete volt. Az idő és érvény kategóriája foglalkoztatta, izgatta. Amit 30 éve Dombi Mártonról kis esszé remekében írt Csokonaira gondolva, mintha ma ő rá is illenék. Az embereket megtévesztő az idő. Ami elmúlt időben, azt hajlandók az emberek egyszer s mindenkorra eltemetni, mint érvényt is. Pedig az idő az érvény pályája. Az idő nagy kábelcső, amelyen át rohan az örök üzenet. Ki tudja honnan, ki tudja hová. Verseinek napsütött alföldjét, lombos tájait, hádeszi mélységeit járva, a Kalevala egy felejthetetlen éneke idéződik fel képzeletünkben. Az, ahol Weinemöinen vasba öltözik, s teljes fegyverzetben száll le a földbe, Vipunen szívébe, hogy fölhozza a megváltó varázsigét. Tűhegyek erdején, kardok késein, bárdok élein visz az út az alvó varázsló szájába. A küzdelem ember feletti, le kell buknia ennek a pokolszívnek a hús rostjai közé, és vassal, üllővel, pöröllyel kell kiverni belőle az igék titkát, a regék nyitját, elleszni, felhozni a szörnyeteg énekeinek legjavát. Gulyás Pál ősköltészetekben merült el, a népköltészet egyetemességével mért. Mikor Európában a 30-as évek közepén meglazultak a pokol zárai, ilyen mértékkel kezdte mérni önmagát is. Megjárni Vipunen szívét. Egész lírája átszövődik ezzel a jelképpel, hol itt, hol ott bukkan föl a földbe ásott szó szimbolikája. Ő a szó ükapját kereste, ami el van ásva. Maga és könyvei elásása is ilyen regei hármas próba. A szót úgysem lehet örökre elásni, feljön a pokolból is, ha egyszer rászomjadunk. Habeat sua fata libelli. Első mesterének Babicsnak üzent így búcsúzóul. Meg kell rothadni, mester, földbe kell magunkat ásni, lassan süllyedő testünkben egy új indulat és zsigerje fog zsongani, agyunkban új velő. Halála is ilyen volt, szinte küldetésszerű. Mikor erei átengedték magukon a vért, itt hagyta az összeomló világot. Szibilla, aki miután mindent kiénekelt, könyvét bedobta a meghasadt föld fekete üregébe, nem volt kint itt maradni. Debrecen szülötte. Érett férfi korában is ígézően nézett le rá a kollégium, Mélius Juhász Péter összevont szemöldöke. Debrecent, az ókikötőt, az óegyetemességet kérte volna számon tőlük. Mikor a nagy templom már ketté hasadt, Krisztus vére pedig elfolyt a homokban. Ilyen kísérteties debreceni csendben bomlik benne elemeire minden, ami sokáig összetett volt, vagy legalábbis annak látszott, s alakult ki jelképrendszere, mitosi képzelete, költői világa. 1936-tól már teljes izzású versei jönnek a lapokban, különösen a válaszban. Idejében látja, egész mélységében éli át az emberiséget fenyegető veszedelmeket. Mikor József Attila megírja a levegőt, szívszorongató sorait, már Debrecenben is kész, de elállító Nibelungi köd és a miniszterelnök megcímze Isten követje. Látásos és látomásos költő, ez az éteri szellem, akinek alig volt földön földi teste, ahogy költséről írja, de benne magát is rajzolja. Képzelet a mindennapok apró eseményei hozzák izzásba, s versein eláradnak az élet friss képei. Magával ragadó, ahogy meg tudja szalajtani a verset, meglódul a vers test, mert kidobta magából az egyensúlyt, ellensúlyt ad a szavaknak, gátat a versnek, hogy törjenek ki a képek a hasonlatok kalitkáiból. Akkor szép a vers, ha a szellő rezgeti és a halál hajítja, vallja ő maga, Sámán és Garaboncás egyszerre. Kibontakozása valamiképp szinkronban áll a népiek mozgalmával, és a szerte ágazó mozgalomnak azon tájékán látjuk, ahol a radikalizmus mellett az új szín, az egyéni hang is számít. Az országúti esküvő, líránk remeke, épp oly jellemző a hajdúsági paraszti valóság látására, mint Gulyás mitoszi képzeletére, megrendülésére, gyermeki rácsodálkozására, tehát a költői kifejezés hallatlan erejére. Költészete mindvégig teljesedik, színben, hangban, egyben a világ egyetemesebb, mélyebb felfogásában is. A Mozart idézése zárt komponáló művészetét, zenei képzeletét is megmutatja. A hátrahagyott versekben a szó egyre épé válik. Közel is távol című remeke pár héttel halál előtt született, amikor már mindent visszaadott a természetnek, amit valaha tőle kapott, csak alkotó képessége, teljét nem. Most 25 éve temettük. Ősszel lesz 70 éves. De talán bánjunk csinyán az itt az esztendőkkel. Maga mondta, az érvény kiszakad az időből. Arra figyelmeztetett, hogy ami elmúlt időben, azt nem szabad, mint érvényt eltemetni. Ki tudja, hát ha ez a negyedszázados forduló, a város, a megye iskolái tisztelgése és a mi mostani emlékezésünk már nem is az idő, hanem az érvény kategóriája. S hogy nem is a halálba lépett, hanem mestere a komoly öreg Weinemöinen csónakába, s ott él, ott vár, vele együtt, az ég és föld közti tanyában, ismét a Kalevala énekével szólván. Ezek után legyen szabad felkérnem, Németh Lászlót, aki Gulyás Pál és Debrecen címen tartja meg előadását.
Tisztelt hallgatóim! Amikor a dunántúli faluba, ahova gyermekeinkkel az angolszász bombázások elől húzódtunk, a sürgőn Gulyás Pál halálhírével megérkezett, tán senki sem mérhette föl nálam jobban, mi az, amit ezzel a korai halállal a magyar irodalom elvesztett. Azt azonban én sem gyanítottam, hogy amit a távozó megcsinált, még az is veszendőbe mehet. Az előző évben jelent meg az Alföld csendjében, és ez a kitűnően összeállított kötet, mintha föloldotta volna a közönyt és ellenségességet, melyet nem annyira műve, mint megjelenése, szókimondó nyelve támasztott körülötte. Azt is jó jelnek tekintettem, hogy a szakmabeliek családján túl is talált kiváló tisztelőket. Kerényi Károly, a világhírű klasszika filológus, mindmáig nagy tisztelője. Hubay Miklós szépen írja le, mint hódította meg őt is az aszkónai őszben, a szívébe ivódott versek lelkes olvasásával. A legkényesebb ízlésű művészek egyike, Ferenczi Béni, verseit megszeretve, egy fényképe alapján készítette el csodálatos plakettjét, a legtalálóbb alkotást, amely Gulyás Pálról készült. S annak is csak örülni tudtam, hogy amikor a hosszú hallgatás után, amelyben anyjunkkal osztozott, könyve jelent meg, annak az igen szép bevezetőjét egy drámaíró írta. A stafétabot váltás ekkor már a lírában is bekövetkezett, s én annyira biztosnak hittem magam a dolgomban, hogy nem csak vártam, de meg is jósoltam az új nemzedéknek az a szárnya, amelyet líránk Bartóki vonalának neveztem, Gulyás Pálban egyik elődjére fog ismerni. Azt, hogy itt valami baj van, s az 50-es évek reménykeltő dagája után a 60-as évek, mint annyionkon, rajta is elvégezte művét. Először egyik egyetemi tanárunk, nem rossz emberem szavából értettem meg, aki mintegy az egyetemi és literátori világ nevében mondta, hogy Gulyás Pál mellett már csak én tartok ki. Ennél is szomorúbb volt a múlt évi tapasztalat. A család kérésére azzal a javaslattal fordultam egyik kiadónkhoz, hogy Gulyás Pál születésének a 70. évfordulójára jelenjék meg könyve, vállaltam volna, hogy abból, amit verseiben, tanulmányaiban a legjobbnak tartok, magam állítok össze meggyőző válogatást. Sokáig nem kaptam választ. Végül egy személyes találkozás során forgatta meg, nyilván kedve ellenére, szívemben a Késta vállalat két vezetője. Gulyás Pálnak nem lehet olvasókat toborozni, mondta az egyik. Gulyás Pál mellett elment az idő, tette hozzá a másik. Az ítélet kimondói funkcionáriusok voltak. A süket néma vak szerkesztők egyike, akikről Gulyás verse szól. Az egyikük nagyíró, a másikat, mint kitűnő jellemet s műértőt ismertem meg. Nem tételezhettem fel, mint más esetekben, hogy amit vállalni nem mernek, azt mint rosszat vetik el. 10 év múlom is ezt fogjátok mondani, feleltem a fájdalom lenyelése után. Udvarias nevetés volt a válasz, akinek 100 000-es példányban jelennek meg a könyvek. Csak hogy itt nem az számít, kit mennyien olvasnak, hanem hogy milyen erők igyekeznek az emlékezetből kimost, s még inkább, hogy mekkora a makacság, a hűség, amely ennek ellene segít. igen, a hűség, az a csodálatos hűség van itt Apadóban, amely a könyvkiadás sötét éveiben is kitartott író is eltűnt könyveik mellett. Ma elvben minden kiadható, csak a hűség bágyad, amelynek az özön ponyva s a sznobizmus divas cikkei közt a közösségi magyar irodalom alkotásaiért kellene küzdeni. A telefonban jelentkező ködös hangnak ezért volt olyan könnyű dolga, amikor megértette, hogy amit továbbit nem a szokásos meghívás, egy Gulyás Pál emlékesten kell részt venne. Előadásokat régen nem vállalok, de ha Debrecenben maradt annyi hűség Gulyás Pál emléke iránt, amely egy külvárosi kultúrotthont a költő halálának az évfordulóján megképes tölteni, az én hűségem nem fog húzódozni, vonatra száll, szállodázik, hogy ennek a szikrának fújtatója legyen. Pedig hát, ha van hűség, amelynek nem szabadna bátorításra szorulnia, ez lehetne az a debrecenieké a 20-be eltávozott irány. Debrecennek van nagyobb költője, Csokonai. De akire a Debrecen költője, mint jelző a legjobban ráillik, ő az. Ma, amikor a legkisebb falunak is kezd helytörténeti múzeuma lenni, Debrecen közepén itt áll egy páratlan betűmúzeum, amely sajnos állandóan csukva van. Pedig ha egy filológus és fotográfus összefogna a magyarázandót magyarázattal látná el, az idézeteket képre fordítaná, szellemi és testi járás a kelése nyomaiból, nem lenne nehéz egy valóságos múzeumot berendezni, amelyben mint környezetismereti órára az általános iskolást is elhozhatnák, és amelyben az egyetemi tanár is találna okulni való. Kiírtam, megszámoltam, válogatott versei közt 45 olyan van, amely mint Debrecenről szóló, arra vonatkozó, ebben a múzeumban falat kaphatnak. Elővettem az Alföld csengjében, s abban néhány perc alatt még 7-8 olyan verset találtam, amely amabból kimaradt. Pedig Debrecen csak élete utolsó 7-8 évében vonult be lírájában. Addig is Debrecenben élt, a levegőkoszorús fák, amelyeket századokon át elbámult volna, a hajó utcai udvarfái voltak. Kedves madara a kakuk egy bocskai kerti fából röpült elő, inasai a Burgundia utcai ipariskolába jártak, de azt, hogy mindez nem csak az élet és a világ, de Debrecen sosem hangsúlyozta. Debrecen, mint eszme, abban a 3-4 évben 35-39 közt emelkedik fel költészetéből, amely különben is legnagyobb költői ugrása, kiteljesedése volt, olyan meglepő, hogy én, aki épp akkoriban távolabb kerültem tőle, csodálkozva ismertem rá, újra megtalált, s megnőtt barátomra. Ezekben az években lett Rontó Pál naplójában nagy szatirikussá. Most fedezte fel, s oltotta költészetébe a Kalevala természet mítoszát. Most lesz a rossz politikai közérzet bátor kimondója, most mutatja meg barátsága kettős, gyilkos és gyöngéden oltalmazó arcát, most válik a szemételenség költőfilozófusává, s most lesz Debrecen költője is. Mi hajtotta a 40 fele járó Gulyás Pált, hogy szülővárosát beért lírája fókuszává tegye. csak a lokál patriotizmus, a tájhazafiság, mely más költőkkel is iratott szülőhelyekről. A kései kezdet s a nyomaték, amelyel a Debrecen szó verseiből, de prózai írásaiból, leveleiből is fölmerül, többre val. Debrecenre egy régen érő ellenlábasság talál rá, mint eszmei sáncra, amelybe beveheti magát. Gulyás Pálnak kitűnő szeme szimata volt az emberi fogyatékosságokra, a gyenge pontra, ahol egy mű ember eltörheti. Rólam írt szatírája, a tervhalmozói, máig is legelevenebb, aránylag legigazabb, a torzképemet festő nemcsekély irodalomba. Ha élne, őt kéne érte kandidátussá tenni. Ezt a képet nem egy heven sérelem dobta ki belőle. Ahhoz az kevés lett volna. Ott élt, formálódott benne, barátságunk násza alatt, az önfeláldozó készség mélyén, amellyel a tanút segítette. Barátságában épp ez volt néha a kedv szegő, hogy a tettekkel bizonyított méltánylás alól minduntalan kicsillant a másik tükörkép is az ösztöneiből visszavert. S ha azt, akit tán legközelebb állt hozzá, ilyenféle kettős látással volt kénytelen nézni, hát a többieket, az egész irodalmat. Látta, értékelte ő az igazi érdemet, de még érzékenyebb volt a hozzákeveredő emberi salakra, felületességre, hamarkodásra, sikercsikarásra, divatonkapásra, hogy a súlyosabb hibákról, kétszínűségről, karrierizmusról ne beszéljünk. És ez volt az, amit ő a legjobbakat is megrontó, a majmolókat elsodró budapestiségnek érzett, és ez ellen próbált Debrecenben, nem a körülötte nyüzsgő, kis budapestiektől elárasztottban, hanem az igaziban, a föltámasztott Ódebrecenben egy ellenőrző, fékező, alaposságra, végiggondolásra szorító ellenpestet teremteni. Abban, hogy abból a csendesen füstölgő rosszalásból, dohogó szkepticizmusból, amelyel ő a Pestről jövő folyóiratokat lapozta, a leutazgató írófélékeket mustrálta, a maga körül elharapózó fővárosi divatot figyelte, Debrecen egyszerre csak mint egy ellen Budapest eszméje lobbant fel, úgy gondolom nekem is részem volt. Amikor rádióállásom levehetővé tette, hogy a rég tervezett nemzedék folyóiratot megindítsuk, a Válaszhoz szerkesztőtársul őt, Fülep Lajos hívtam meg. Ő a maga szerkesztőségét úgy fogta fel, hogy az új folyóiratnak a vidéket elsősorban Debrecen kell mozgósítania. De ennél a súlypontváltásnál is fontosabb volt számára, hogy a vidéken őrzött szellemi erények, elmélyedés, alaposság, aggályosságig menő körültekintés a folyóirat szerkesztésében is érvényesülni fog. Azzal a tempóval azonban, amelyel ő szerkesztett, legfőleg egy évkönyvet lehetett volna összehozni, nem egy havi folyóirat cséplőgépét tönni. Pesten pedig most már igazán színre lépett az új nemzedék, melynek összeadott tüzét a mozgalom kezdte lobogtatni, és én szerkesztőtársaimtól magamra hagyva a választ ennek adtam át, mint aminek számba volt. Gulyás Pált nem csak a letétel sértette, hiszen mint őt magamat is főmunkatársra fokoztam le. Kettős árulás volt ez a szemében, Debrecen árultam el Pestért, s a nem sietés, alaposságot, a kapkodásnak, a divatnak. Ezt torolta meg a tervhalmozóval, de ragasztott rám, ha verset nem is adta ki, egy árulkodóbb epitentont. Én vagyok az az express proféta, akinek a munkáiból kifut az eszme, mint a tej. De elidegenedésünk, ha bántja is, nem állítja meg. Ha válasz nem is lett a vidék folyóirata, ő még elszántabban, következetesebben építi a maga ellen Budapestét. A szatíra kipróbált savával tisztítja a budapestiségtől, a kis budapestiektől a maga Debrecenét. Most írja meg a múzeumunk előcsarnokába kívánkozó Debrecen ókikötőt. Állítja be magát a Mélius juhásszal kezdődő tudós és költősor utolsójaként. Korholja, öleli szívére városa önteltjeit és szegényeit. Járja a hajdubárosok sivárságát, hirdeti a szellem gyógyító erejét, s őrzi a múltból és jövőből, hagyományból és lehetőségekből épülő Debrecen mélyén a maga dolgozó szobáját, a szellemi erkölcsöt, amelyet a debreceni gondolat, vagy ahogy nevezni kezdi, Árkádia, Debrecen, sziget Debrecen jelenthetne az országnak. Az ipariskola neki sem hagyott több időt, mint nekünk. A gyengetest fáradtságot öbbet vett el, de ő a maradékot a maga nemes ütemére tudta fogni. Műhelye a lassú készület, a költőbe oltott tanári pontosság szentélye maradt. Másút elmondtam, milyen gyors írt jegyzett tömeg állt a rólam írt első felfedező tanulmánya mögött. Birtokomban van néhány könyve, a kivonatolás, a margót megszálló feldolgozás precíz jeleivel. Nem röstelt egy-egy nyelvet megtanulni, tanulgatni azért, hogy az Eddáról, Buddháról, a román népdalokról hiteles képet alkothasson, s nem csak a tanulmányai, még a levelező lapja is kis remek művei voltak a készülésnek. Úgy tudott hallatlanul szorgalmas lenni, hogy minden munkáján a ráérés színe volt. S az emberekhez való viszonya, Demény János, a Bartók kutató levelezésük másolatával ajándékozott meg a napokban. Demény 27 éves volt, amikor ifjonti művét, a Fehér Budát megküldte neki. Gulyás 43. Meg kell nézni, mennyi energiát temetett csak ebbe a levelezésben. Hogy iparkodott az új barát könyvében talált tiszta inspirációt, szintéziskészséget szítani. Hogy bírálja, javítja stílusát, amióta Kazinczy Dajka verseit Csokonainak megküldte, nemigen írtak a más szövegéhez ilyen kommentárokat. Deménynek ez a levelezés egy életet átmelegítő kincsévéle. De nem volt Gulyás számára sem elveszett idő, hogy mindennel és mindenkivel így foglalkozott. Nem az irodalom sztárjaiból, de értékes emberekből egy kis körverődött köré. Ami nem sikerült a válaszban, szövődött az Adi Társaság táján. Egy sziget Debrecen szervezünk, írja Deménynek, Ennel, te, Hanvas, Kerényi, Földesi, Kövendi, Nagy András. A hallgató a legtöbbről nem is tudja, ki volt. Én azonban tudom, csupa olyan ember, aki megérdemelte, hogy a Gulyás szigetén menhely biztató szót kapjon. A süllyedő szellemi erényeknek, annak a magyar vidékiségnek iparkodott szigetet egyben fővárost adni, amelynek, ha jól meggondoljuk, irodalmunk nagyobb felét köszönhetjük. Ha költészete, színét, szövetét, Vipúneni természetbe merülése adta meg, tehetségét, emberségét, ennek az el nem ismert szigetországnak a megalapítása, kormányzása, védelme növesztette meg. Amikor néhány évi eltávolodás után megint, s még közelebb kerültünk egymáshoz, életének és eszméinek ez a tökéletes összhangja hódított meg. Utolsó 5-6 évében meglehetett az elégtétele, hogy az Express proféta egyre nagyobbra értékelte az ő személyvonaton járó, vagy még inkább országúton kutyagoló profétaságát. Nem csak barátommá, ideálommá lett, az idea emberré, akiben már nem is a költőt tiszteltem csak, hanem azt az alföldi Szokrátest, akivé a maga lassú, előhívásával 60-70 éves korára lehetett volna. Az, hogy a halála előtti tavaszon én is az ő Bocskai kertébe költöztem, debrecenivé lettem, egyik utolsó diadala volt az ő debreceniségének. S a halál és történelem a rá nem érőt nem is engedték meg az idill állandósulását, én csak hamar mégiscsak megkóstoltam a gulyáspár receptjét. 45-ben én is az Alföld csendjébe kerültem, s az, ott az övénél is nehezebb körülmények között ódebreceniesen iparkodtam élni, s az ottani 5 évemmel bizonyíthatom, hogy a vidéken élés, úgy, ahogy ő csinálta, a szellem törvényei szerinti élést is jelentheti. Ezt persze a vidéken élők közül kevesen hiszik el. Néhány éve egy másik nagy vidéki városban, ahol darabon mutatták be, szép előadást rendeztek munkáimból, köszönetül a kettőnk kittekát mondtam el folyóiratukban. A vidéken élés lehetőségeit, Ódebrecen ma is aktuális, még csak ma aktuális evangéliumát. Hogy nekem ugrottak ugyanabban a labban? A provincializmust hirdetem, holott abból úgy is elegük van, vágták szemem a csőrükkel a kis budapestiek, amik itt, mint Gulyás Debrecenében, úgy látszik, ott is hatalmasabbak. Provincializmus az új jelszónál tartunk. Ha 15 éve azzal ütöttek ki a versenyből, hogy nem vagyunk szocialista realisták, ma sokszor ugyanazok azt olvassák a fejünkre, hogy provinciálisak vagyunk, nem csak mi, az egész közösségi magyar irodalom, magyar gondjainkba süppedve nem tartottunk itt a nyugati koráramokkal. Természetes, hogy ő Gulyáspárt is, mint provincialista csudabogarat tűzik gombos tűre. Hogy az alföldi nagyvárosoknak megvolt a provincializmusok, azt az égető Eszter írója alig tagadhatná. De még ez a provincializmus, a csomorkányizmus sem volt az a szellemi renyhesség, a kisváros falai közé szorult láthatártalanság, amit a szón érteni szokás. A szellemi életre teremett ember eltorzulása volt, aki a társadalomtól nem kapván funkciót egy-egy magánszenvedélybe, az Alföld közepén ásványgyűjteménybe vette be magát, vagy túl keskeny kürtön, körül nem nézve nyúlt fel túlságosan is egyetemes problémát. Nos, ha valaki, Gulyás Pál nem volt provincialista. A vidék lehetőségeinek, Árkádia Debrecennek a meghirdetője nem tartozott a vidékiesség betegei a Tiszán túli őrültek közé. Sőt, épp arra lehet példa, hogy egy kivételes jellem és szellem mind tudta a funkciótlanság veszélyeit egy maga teremtette szerepben leküzdeni. Mert szerepet aztán ő sem kapott, sem az országtól, sem a városától. Egyszer bízták meg egy közismereti olvasókönyv összeállításával. A rájellemző gonddal szerkesztette meg, de az is megsemmisült. Ő azonban jogot szerzett, ha nem ismerték is el, az egész ország közismereti oktatására. Könyv felhalmozott tudós, volt több, mint álmodtam volna a vásárhelyi különcök odúnyban is. Az ő műveltsége azonban egyetlen nagy cél felé irányult, arra szerint nem tudatosan kitűzött, hanem benne növő, vele együtt készülő cél felé, ahogy a szót elkapta egy növéstem organikus törvényei szerint. A 20. század legnagyobb műveltségbeli szerzeménye, nem én mondom, egy kiváló angol művészettörténész, a közel-keleti s más nem európai civilizációk megértése volt. Nem a felfedezése, az megtörtént előbb, a megértése, lelkünk tartalmává lettek. Úgy értette meg egy század első fele a görög-latin műveltségen túleső világműveit, mint a reneszánsz, a középkoron túl a görögök van. Gulyás Pál ennek az áttörésnek, tudattágításnak volt munkása. Attól fogva, hogy Kalevala tanulmányát megírta, szinte minden év meghozta egy-egy ilyen lemerülését az Európa alattiba. Ó, Debrecen egy pince gádor lett a számára, amelyen át a kellő érzékkel, felszereléssel szállhatott le föld alatti labirintusában. S ez a feltáró munka nem vált hobbivá, történelmi barlang kutatásá. A felfedező szenvedély nem szakadt el Európa fényeitől. Tájékozott volt ő a föld felett is. Debrecen hagyománya a magyarom mély, eltűnődő ismeretébe folyt. Schillerben a népköltőt ő fedezte fel a népi mozgalom számára. Műfordítást ritkán kértek tőle, de ha ráfanyalottak, vállalta Shelley-t, Kitzet, Byront is. Görögül jobban tudott, mint én, aki egy időben a magyar görögség apostolának számítottam. Nem, itt nem kellett félni. Épp mert félig öntudatlan volt, hogy a munkát irányító cél rögeszmévé válik. Ha nem is olyan kristályos, világra szóló érvénnyel, de az a munka folyt itt, aminek Bartók neve adja a modellét. S ha líránkban van, megvan még a Bartóki vonal, úgy annak őse Adi, előmunkásai közé József Attilát, Vörös Sándort, másokat is oda számíthatunk, de a legközvetlenebb, legmunkássabb előtt Gulyás Pál volt. Ez tény, amelyen az sem változtat, ha az utódok nem ismerik el. Hogy ő maga mennyire tudatában volt ennek az egyetemességnek, oda vetett szavai, versei bizonyítják. Engem, amikor a Debreceni Egyetem, mint a magyar tanszék megpályázóját visszautasít, így vagyatta. Nem kell mi nekünk egyetem. A mi egyetemünk az esté, a mi hazánk, ó Debrecen, hazánk az ó egyetemesség. Hogy a kettő hogy vált át szinte önkéntelen is egymásba, arra szép példát nyújt egyik legnagyobb verse, a Mozart idézése. Mozart születését írja le barokk festők modorában, s egyszer csak így folytatja, de túl az osztrák hegyeken, túl a Lajtán, a Dunán zántúl, az Alföld mély szomorú völgyébe lehajtó, nótákat csicseregve, egy félénk is búvos pacsirta, diószegi sára, tipeg a debreceni sáros papagló. Diószegi sára, Csokonai anyja, így mondja ki a rokonságot, amely Csokonait Mozarthoz, ó Debrecet, az egyetemességbe hív. A Rászkevei gimnázium tanárai azzal lett napomra, hogy olyanféle gulyásórát volt szabad tartanom a diákjaiknak, mint Vásárhelyen Vörös Martiról, Vajdáról, Adiról szóló. Kiválasztottunk, s a tanulók betanultak vagy 15 gulyás verset, azok köré öntöttem én a magyarázatom. A versek kiválasztása rákényszerített, hogy mérlegeljen, mi az, amit készületlen fülek első hallásra megértenek, s egyszer belecsúsztam a gulyás lírába, néhány napon át benne éltem, bevilágítottam minden szelkeletébe. Amióta a Gulyás Pál szobájában című tanulmányomat megírtam, nem foglalkoztam vele ilyen részletesen. Tanulmányai, műfordításai, a kiadatlan anyag most sem állt rendelkezésemre. De mégis módon volt felszámadt benyomásaimon, s az újjakon ellenőrizni, nem túlott fel az a barátság, s az, amit mint magánemberről tudtam, költészete jelentőségét. De csak a lelkesedésem volt, ami új lobbot vetett. Gulyás kétségkívül olyan költő, akibe bele kell élni magunkat, aki sok helyen kommentára szorul. De ártotta egy kiváló költőnek, hogy vannak megvilágítandó helyei, s nem éle épp elég filológus ebben a hazában, a szülővárosában is, akiket kommentátori munkában örömük lelhetnék. Az is igaz, hogy főleg a korai versek közt sok van, mely inkább csak mint a későbbiek előjátéka érdemel figyelmet. a gyorsírásos jegyzőkönyvekből is belekerült néhány dedikáció, verses levelezőlap, alkalmi reflexió a teljes gyűjteménybe. De a versek gerincvonulata legalább 100 vers épp egyre magasodó. S most, hogy meg kell ismételnem 42-ben és 54-ben tett vallomásomat, azt a legtalálóbban a Szabó Lőrinc szavával tehetem. Ő írt a közös ismerősünknek egy akkor megjelent drámakötetről. Milyen strucz gyomor a magyar élet, hogy 8 ilyen drámát nyomtalan emészt meg. Ezt kérdem én is még több jobban, milyen strucz gyomor a magyar élet, hogy egy ilyen költőt úgy elemész, hogy versei betanítójának szülővárosában a rokonoktól kell a köteteit összefordulnia. Gondolkozom, hogy hívhatnám ki ezt a strucz gyomrot Gulyás Pál esetén át a magyar felejtést, hűtlenséget. Az egyik kiadók, mint tudják, tán arcképek és vélemények címen kis könyvsorozatot ad ki nem rég elhalt, sőt élő írókról is. Arra reményünk sem lehet, hogy abban Gulyás Pálról is jelenhessék meg könyv. Én magam, mint hallották, tán évek óta nem írok könyveket, nagyok nélkül tanulmány sem. De ha a család s a debreceni barátok segítenek benne, a Gulyás Pál arcképét még elkészítem, s poszthumusz munkául azt hagyom itt, adják ki, vagy vessenek oda engem is, ahol szép verse szerint életünkben is együtt voltunk a verem fenekére.